betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma este meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina műsorvezetője Nagy Bodó Tibor a tartalomból. A mostani medicinában többek között beszélni fogunk a múltbéli negatív fogorvosi élményekről, amelyek sok betegnek okozhattak traumát vagy félelmet. De vajon hogyan lehet ezeket a negatív tapasztalatokat kezelni és áthidalni? Sok ember ugyanis attól fél, hogy a fogorvosi kezelések fájdalmasak vagy kellemetlenek lehetnek, és kérdés az is, hogy miként lehet csökkenteni a fájdalom érzését és növelni a páciensek kényelmét a fogorvosi kezelések során. A következőkben, ha jut még rá idő, arra is választ kapunk, hogy milyen szerepet játszhat a fogorvos-pszichológus kapcsolat a páciensek segítésében, a fogorvosi félelem kezelésében és leküzdésében. Témánk kommunikáció és bizalom a páciens és a fogorvos között. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. Köszöntjük a medicina mikrofonjai előtt dr. Makkai Zsigmond Loránd, parodontológus, fogszakorvost. Dr. úr, jó estét kívánok! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Doktor úr, szerinted miért kell, miért érdemes ezzel a témával még itt a medicinában foglalkozni, hiszen ez nem az első műsorunk?
Így van. Az elmúlt két műsor alkalmaival nagyon sok mindent kiveséztünk már, de még azért maradt a tarsajunkban néhány dolog, és ahogy említetted már, valószínűleg, hogy a mai adásban egy kicsit ki fogunk térni a fogágybetegség témaköréből részben, de azért még a parodontopátiával kapcsolatosan is szeretnék néhány dolgot elmondani, hogyha a lehetőség lesz rá.
Bízunk benne. Doktor úr, azonban mielőtt a mai témánkra térünk, arra kérünk, hogy tartsunk egy rövid emlékeztetőt ez esetben is, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket.
Rendben van. Tehát a parodontológia témakör kapcsán kerültem én ugye meghívásra. A parodontológiáról azt kell tudni, hogy a fogorvoslás fogágybetegségekre specializálódott szakága. Az íny, a gyökeret borított cement, a fogak körüli csont és az ezek között kapcsolatot teremtő kollagén rostok alkotják a szaknyelven parodonciumnak, magyarul csak egyszerűen fogágynak nevezett komplexumot. A parodontológusnak az a dolga, hogyha ez a fogágy megbetegszik, akkor ezt kezelje és meggyógyítsa. Ezek a megbetegedések lehetnek enyhébb fogingyulladások, vagy gingivitiszek, amelyeket még vissza lehet fordítani a kezelésekkel, illetve súlyosabb fogálybetegségek is, vagy parodontitiszek. Parodontológushoz sajnos sokszor már csak az előre haladott állapotban, fogálybetegségben szenvedők kerülnek. Érdemes tudni, hogy vannak olyan személyek, akik öröklik a hajlamot a fogálybetegség kialakulására. Nézve ők gyakrabban kell tisztításra és ellenőrzésre járjanak, mint azon embertársaink, akik szerencsésebbek ilyen téren. A tünetek, amelyek fogággyal kapcsolatos problémákat jelezhetnek, ezeket is felsorolnám, ezekről is beszéltünk, ilyen a foginyvérzés, evés, fogmosás közben, vagy spontán módon a fogíny sötétvöröses elszíneződése, duzzanata, érzékenysége, a nagy mennyiségű fogkő, amit akár mi is észrevehetünk otthon a tükör előtt, ez szintén egy egy tünet együtteshez tartozik, valamint a rossz szájszak és a nagyon durva esetben megjelenő meglazult mozgófog. A fogálybetegség egy alattomos betegség, amely a legtöbb esetben észrevétlenül és fájdalommentesen alakul ki. Kezelésében az egyik legfontosabb lépés, ami egyben ezt meg is előzheti, az a fogkölyeltávolítás. Fontos tudni azt is, hogy a fogálybetegség kezelésében ugyanakkor a szerepe van a páciensnek is, mint az orvosnak, hisz bármilyen szaktudással is rendelkezzen a szakorvos, hogyha a beteg nem tartja be a szabályokat, akkor hosszú távon kudarc lesz az eredmény. Fontos, hogy a beteg megértse, hogy neki egy olyan állapottal, egy olyan krónikus betegséggel van dolga, amivel teljes értékű életet lehet élni, csak hozzá kell szokni a rendszeres és megfelelő higienizáláshoz. Beszéltünk a röntgenfelvételek fontosságáról is, amelyek a parodontológiában elengedhetetlenek, hisz számos információt olvashatunk le róluk, amelyek döntőek lehetnek a kezelési tervekre nézve. Sőt, ezek alapján állítjuk fel a kezelési terveket. Beszéltünk a fogászati hidakról is, amelyek egyszerre tudnak esztétikai szerepet betölteni és stabilizálni is a mobilis fogakat. Tudni kell, hogy a parodontológiai kezelések időben elhúzódhatnak, hónapokon vagy akár éveken keresztül, ugyanis időt kell hagyni a fogágy szöveteinek a regenerációjához, ezért vannak esetek, amikor a fogpotlással is várnunk kell. Ugyanakkor beszéltünk a lepedék fenntartó tényezőkről is. Minden olyan szilárd felszín a szájüregben, ami nem sima, az gyakorlatilag lepedék fenntartó tényezőnek minősül. Ilyenek a rosszul illeszkedő régi hidak és tömések például, amelyek folyamatos gyulladást tarthatnak fent a fog körüli szövetekben. A foginsorvadás is téma volt. Ez elsősorban a vékony típusú innyel rendelkezőket veszélyezteti, de nem csak. Az íny akkor húzódik vissza, ha az alatta lévő csont megszűnik, felszívódik. Érdemes tudni, hogy nincs íny visszahúzódás csontfelszívódás nélkül. Tehát időben mindig megelőzi a csontfelszívódás az íny visszahúzódást. A fogak külső felszínéről visszahúzódott íny egyes fajtái kezelhetőek, azaz a szabaddá vált fogfelszínt fedni lehet különböző mikrosebészeti beavatkozásokkal, kötőszövet beültetéssel vagy anélkül. A fog közötti résből eltűnt íny kezelése már nehézkesebb, de némely esetben az is megoldható. Beszéltünk a zárt és a nyitott küretről. Lényegében mindkettő egy íny alatti tisztítást jelent, csak amíg a zárt küret egy konzervatív megoldásnak minősül, addig a nyitott küret egy sebészeti beavatkozás. Mindkettőt természetesen érzéstelenítéssel végezzük, és mindkettő esetében eltávolítjuk a fogény alatt lévő fogkövet, lepedéket és gyulladt szöveteket. A mozgófogak esetében sínezések is szóba jöhetnek, erről is beszéltünk, ezekre több megoldás létezik, és mindegyiknek ugyanaz a célja, hogy a mozgófogakat stabilizálja.
Köszönjük az emlékeztetőt, és köszönjük egyben a kiegészítéseket is. Folytatásképpen javasoljuk, hogy beszéljünk most a múltbéli negatív fogorvosi élményekről, amelyek sok betegnek okozhattak traumát vagy félelmet, ez az igazság. Doki, szerinted hogyan lehet ezeket a negatív tapasztalatokat, mert hogy azok kezelni és áthidalni is egyben?
Igen, tehát régebben a fogászati érzéstelenítés még gyerekcipőben járt, emiatt sok esetben vagy nem használtak, vagy ha használtak is, kevésbé voltak hatékonyak, így a kezelések sokszor fájdalommal jártak. Én ennek tulajdonítom az egyik okát ezeknek a fogászati traumáknak. A másik nagyon gyakori trauma, vagy okozó tényező a gyerekkorban szokott leginkább megtörténni, és általában a fogorvos nem megfelelő viselkedése okozza ezt a gyerekkel szemben. Ez nem azt jelenti, hogy csúnyán viselkedik, viszont a régi időkben nem feltétlenül fektettek hangsúlyt a megfelelő kommunikációra. Ez is egy olyan dolog, amit meg kell tanulni. Tehát, hogy szót értsünk a gyerekekkel, valakinek könnyebben megy, valakinek kevésbé. Manapság már sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk úgy a fájdalommentes, mint a gyerekfogászatra, Sőt, külön szakosítás van már ezen a téren, hisz manapság pedodonciára is lehet specializálódni, ez az előbb említett gyerekfogászatnak a szakmegnevezése. Tehát vannak spéci gyerekorvosok. A régi félelmek, traumák ellen nagyon nehéz hatni, de nem lehetetlen. Ebből kifolyólag mi egyben pszichológusok is kell legyünk, egy kicsit, mert a rossz emlékekkel rendelkező pácienst meg kell tudjuk győzni, hogy most nem úgy van, mint régen, bízzon bennünk, és bízzon abban, hogy fájdalommentesen dolgozunk, és nem húzzuk ki ész nélkül a fogakat, hisz sokan ettől félnek a legjobban, hisz régebben egy mai szemmel nézve kezelhető fogat sok esetben kihúztak, hisz az volt a legegyszerűbb megoldás. Szóval sok energián kell tud menni a páciensek megnyerésére, lenyugtatására, viszont megéri ebbe időt és energiát fektetni.
Apropó fogorvos és fogpszichológus doktor, mit lehet tenni egy nagyon-nagyon hisztis beteggel?
Hát talán első körben nem kell semmi egyebet csinálni, csak beszélgetni vele. Az első ülés az csak a beszélgetésről szóljon.
Jó lenne,
Sőt, még lehet a második ülés is csak arról. Csak erre nem mindig van idő, sajnos.
Főleg, hogyha sürgősségről van szó?
Hát igen, akkor meg be kell vállalja a paciens, hogyha azt szeretné, hogy a fájdalma elmúljon, akkor le kell győzni a félelmeinket.
Mennyire fontos a kommunikáció, a bizalom a páciens és a fogorvos között, annak érdekében is, hogy ezek csökkentsék a félelmet és a szorongást, hogyan lehet építeni és egyben erősíteni ezt a bizalmat a kezelések során?
Tehát ez paciensre válogatja, de egyértelműen nagyon fontos minden kezelés előtt, amit az előbb is igazából említettem, hogy lekommunikáljuk a beteggel, hogy mit fogunk csinálni, beszélgessünk vele, hogy tisztában legyen mindennel. Vannak paciensek, akik igénylik ezt a részletesebb magyarázatokat, és vannak, akiknek elég csak felszínesen, nagy vonalakban elmondani, ezt általában észrevesszük, vagy jelzik ők. Viszont fontos, hogy mindig ezzel kezdjük. Főleg egy szakvizsgálat alkalmával, amikor általában először találkozunk az egyénnel. Ilyenkor sokat jelent az első benyomás, akár lehet kezdeni a beszélgetést nem fogászattal kapcsolatos témával is, hogy egy kicsit felszabaduljon a légkör. És ahogy az előbb is mondtam, nagyon fontos lenne minden páciensre legalább egy órás beszélgetést kihagyni az első alkalommal, amikor tényleg csak beszélgetünk. A kezelési tervről felvázoljuk, hogy lépésről lépésre nagyjából mik kellene következzenek a továbbiakban. Beszélgethetünk régi fogászati emlékekről, traumákról, általános egészségi állapotról, viszont más témákról is természetesen. A lényeg az, hogy a páciens egy partnert lásson bennünk fogorvosokban, és tudja a bizalmát belénk helyezni. Persze azért a valóság azt mutatja, hogy nem mindenki igényli a hosszas beszélgetéseket, valakik konkrét problémákkal jönnek, és alig várják, hogy ezek megoldódjanak, és hazamehessenek, és meneküljenek tőlünk.
Sok ember attól fél, hogy a fogorvosi kezelések fájdalmasak, vagy kellemetlenek lesznek. Hogyan lehet csökkenteni a fájdalom érzetét, és növelni a páciensek kényelmét ez esetben a fogorvosi kezelések során?
Ahogy említettem már, manapság már nagyon hatékony érzéstelenítő szereink vannak, szinte bármit el lehet zsibbasztani 100%-osan. Viszont azt is tudni kell, hogy megtörténhet ritkább esetekben, amikor olyan szintű akut gyulladásban van egy fog, hogy nem lehet tökéletesen elzsibbasztani. Egyszerűen lehetetlen. Viszont ezek nagyon ritka esetek. A mai orvostudományban tényleg olyan szereket használunk, amikkel lehet bízni abban, hogy az esetek 98%-ában jól el tudjuk érzéstelenteni az illető területet. A helyi érzéstelenítés mellett viszont lehetőség van szedálásra is, egyes magán vagy állami klinikákon. A szedációról azt kell tudni, hogy egy olyan állapot, amikor az emberi tudat enyhén befolyásolva van, a garatreflexek megtartottak, és a beteg képes megérteni, ha beszélnek hozzá, illetve az utasításokat követni is tudja. Tehát nem altatásról van szó, hanem valahol a helyi érzéstelenítés és az altatás között van félúton ez a szedálás. és nagyon sok szorongó betegnek ez egy megoldás jelenthet, de gyerekpacienseknek is, vagy az olyan rendellenességekkel rendelkező egyének esetében, akik képtelenek hosszú ideig nyitva tartani a szájukat, ide sorolnám a mentálisan sérültek, sérült személyeket is, szóval az ő esetükben egy ideális módszer lehet.
Milyenek a fogászati lézerek? Ezeket hogy kell elképzelni? Hogyha én lézerre gondolok, egészen biztos, hogy nem egy fogászati lézerre fogok gondolni, hanem optikára, vagy egy lézeres ceruzára. Hogy kell ezeket elképzelni? Milyen eszközök ezek?
Ezek, nagyon sokféle lézer van, kezdjük ott. Ha most tényleg egy leírás kellene adjak, hogy szemünkkel elképzeljünk a lézert, a derekunkig érő magasságú lézerektől egészen a kicsi, a két tenyerünkben elférő lézerekig, tehát a méretek nagyon változnak, és általában van egy kábele, van összekötve a lézerfej az aggyal, a lézer agyában beállítjuk a beállításokat, és gyakorlatilag mintha egy pixet fognánk a kezünkben, csak nem egy íróhegy van a végén, hanem egy lézerfej, amit cserélünk természetesen minden paciensnél, és ez adja ki az energiát magából.
Igaz-e az a felvetés, hogy a fogászati lézereknek köszönhetően a fogorvoslás több területén is fájdalommentes beavatkozásokat lehet végezni?
Vannak esetek, amikor igen, és vannak, amikor nem. Például léteznek olyan lézerek, amelyekkel fogat tudunk fúrni. Pontosabban helyettesítjük a fúrást, egyszerűen fogalmazva fogszövetet tudunk eltávolítani, vagy pedig érdesítünk vele. Ezek között valóban vannak fájdalommentes beavatkozások. A lézerrel végzett fertőtlenítések is minimális érzékenységgel járhatnak csak. Viszont a parodontális és a sebészi beavatkozásokhoz használt lézerek esetében már szükséges lehet a zsibbasztás.
Vendégünk dr. Makai Zsigmond Loránd fogszakorvos. Témánk kommunikáció és bizalom a páciens és a fogorvos között. Doktor úr, milyen új technológiák és eljárások vannak a parodontális kezelések terén, illetve van-e valamilyen új vagy innovatív kezelési módszer, amelyekről érdemes lenne itt most még beszélgetni?
Természetesen folyamatosan mennek a fejlesztések, kutatások a fogorvoslás minden területén. A parodontális betegségek kezeléseinek alapja viszont a mechanikai tisztítás, valamint előre haladottabb állapotban a műtéti eljárások, ahogy arról már beszéltünk. Ezekben pedig sok újat feltalálni már nem lehet. Legfeljebb a tisztítóeszközök gyártásában lehetnek majd még fejlesztések, vagy újabb szövetbarát technikák is napvilágra kerülhetnek. Két területet emelnék ki ennek ellenére, ahol a jövőre nézve várhatunk még további innovatív fejlesztéseket. Az imént említett fogászati lézerek, melyek elterjedése egyre inkább növekszik, de még mindig gyerekcipőben jár, illetve a másik a különböző regeneratív anyagok, csontpótlók területe, ahol elképzeléseim szerint kerülnek majd piacra újabb és újabb termékek. Azért ide sorolnám a különböző fertőtlenítő átmosó folyadékokat, géleket is, amiket a kezelések során alkalmazhatunk. Ezen a téren is folyamatosan jelennek meg újabbnál újabb anyagok. Itt egy kicsit vissza is kanyarodnék a lézerekhez. Mint mondtam, nagy népszerűségnek örvendnek napjainkban, nem véletlenül, hisz nagy mértékben javítani tudják az eredményeket, de szeretném hangsúlyozni, hogy önmagában a lézeres kezelések nem tudják megoldani a parodontális problémáinkat. A lézerek kiegészítő eszközként használatosak, adjuváns kezelésként, a mechanikai tisztítást nem tudják helyettesíteni. A hagyományos módszerek mellé viszont fertőtlenítő hatásoknak köszönhetően kiválóan alkalmazhatóak és segítik a gyógyulást is.
Javasolnám, hogy itt még mondjuk el a hallgatóknak azt is, hogy miként befolyásolják az említett fejlesztések a páciensek kezelését és az eredményeket.
Stabilabb és hosszabb távon is helytállóbb eredményeket érhetünk el a fejlesztésekkel, reményeim szerint, de ezek még mindig nem helyettesítik a legfontosabb tényezőt, ami leginkább befolyásolja a fogálybetegség alakulását, és amit nem győzök hangsúlyozni, a megfelelően végzett otthoni szájápolás és a rendszeres fogászati ellenőrzés.
Mikor jelentkezhetnek a fognyaki érzékenységek, és ezek kezelhetők?
Igen, ezt részben érintettük a múlt adásban is. A fognyakérzékenység akkor jelentkezik általában, hogyha a fogíny visszahúzódik, és az általa addig védett foggyökér felszínének egy kis része szabaddá válik. Ezen a területen nincs zománcréteg, ami védhetné a dentinben található idegvégződéseket. A dentint egy cement nevű foganyag borítja, ami nem nyújt kellő védelmet a fizikai és kémiai behatások ellen az idegvégződések számára. Ebből kifolyólag javarészt hőhatásokra vagy kémiai ingerekre érzékenyé válik a fog ezen része, amit mi fognyaknak nevezünk. Ez teljesen egészséges fogakat is érinthet. A fogin visszahúzódás okait azt már kitárgyaltuk, viszont néhány anatómiai ok is állhat a fognyakérzékenység mögött, és talán erről is beszéltünk, de szeretném még egyszer elmondani. Megtörténhet, hogy a zománc és a gyökeret fedő cement között egy vékony vonalban a dentin szabadon van, vagy nem fedi semmi. Viszont ami a hallgatókat is érintheti, az az erőteljes, főleg vízszintes irányú, ilyen fűrészeléshez hasonló mozdulattal végzett nem megfelelő fogmosás, ami miatt nemcsak az ínyt sértjük meg, hanem lekophat a fognyaki zománc. Ugye ezt nevezzük abráziónak szaknyelven. Ezen kívül szerepet játszhat még a savak hatására történő kopás, az erózió, aki azon egyéneknél, aki nagyon-nagyon savas, nagyon sokszor használnak savas italokat, ételeket, vagy refluxos betegségben szenvednek, illetve harapás általi túlterhelése a fogaknak, melyek során szintén sérülhet a fognyaki zománc, ez az abfrakció, ezek mind okozhatnak fognyakérzékenységet. Ezekre léteznek kezelési módok, ilyen a fluorid lakkok használata, vagy akár töméssel is segíthetünk rajta, és manapság van lézeres kezelésre is lehetőség, amire külön nem is tértem ki az előbbi kérdésnél. Többé-kevésbé tudjuk lézerrel is csökkenteni ezt az érzékenységet.
A fogágybetegség nem csupán akkor jelenhet meg, ha természetes, azaz, vagyis saját fogakkal rendelkezünk. A következő percekben tehát akkor beszéljünk a fogászati implantátumokról és a periimplantitisről is.
Így van. A fogászati implantátumok körül ugyanúgy megjelenhetnek a fogágybetegségre jellemző elváltozások, mint a természetes fogaknál. Amennyiben az implantátum körüli fogíny gyulladáshoz, tehát a fogíny gyulladásához nem társul szövetveszteség, azaz íny visszahúzódás és csontfelszívódás sem, akkor periimplantális mukozitiszről beszélünk. Ez teljes mértékben visszafordítható, reverzibilis. Jellemzője az íny vérzése, duzzanata, színének megváltozása és egy bizonyos gyulladásos folyadék jelenléte. Ennek elsődleges okozója a baktériumokkal teli lepedék. Favorizáló tényezője lehet a dohányzás, a cukorbetegség és a radioterápia is. A periimplantitis során már csontvesztességgel és íny visszahúzódással is találkozunk, ehhez is társul ínyvérzés, gyulladásos, amolyan genny-szerű folyadék is társulhat. Ebben az esetben is a fő etiológiai faktor a lepedék. Rosszabb a prognózisa a periimplantitisnek, mint a parodontitisnek. Gyorsabban alakul ki, és gyorsabban is terjed tovább. Sok esetben azoknál az egyéneknél alakul ki, akiknek már a természetes fogainál is volt fogágybetegség kialakulva, de a nem megfelelő szájápolás, valamint a rendszertelen fogászati ellenőrzések is kiváltó tényezők lehetnek. Okozhatja ugyanakkor az implantátum nem megfelelő pozíciója, nem megfelelő behelyezési iránya, túlzott terhelése harapáskor, az implantátum körüli lágyrészek nem megfelelő minősége és mennyisége szintén okozhatnak periimplantitiszt. Nagyon fontos, hogy csak akkor kerüljön behelyezésre egy fogászati implantátum, amennyiben a fogálybetegség előtte stabilizálva kezelve lett. Egy gyulladásmentes szájüreg szükségeltetik az implantáláshoz, ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy az implantátum körül is fertőzés alakul ki hosszú távon. A periimplantitis kezelése többnyire sebészi, minél kevésbé előre haladottabb, természetesen annál nagyobb eséllyel lehet kezelni.
Részben már beszéltünk a következő kérdésről, de jó lesz, ha még erre visszatérünk. Mégpedig az ínyünk védelme érdekében az egyik legfontosabb dolog, amit otthon tehetünk, ha elsajátítjuk a helyes fogmosási technikát, említetted az előbb, rendszeresen használunk fogköztisztító eszközöket és szájvizet is. Mit tehetünk még, hogy megelőzzük a fogindgyulladást?
Igen, ez nagyon jó kérdés. Itt egy kicsit részletesebben kiemelném, hogy melyek is ezek az otthon használható tisztító eszközök. A manuális, azaz a hagyományos, vagy az elektromos fogkefe használata során, tehát bármelyiket is használjuk, bármennyire is jó technikát használjunk, a fogak felszínének alig több, mint felét tudjuk letisztítani. Ezért nagyon fontos, hogy a fogköztisztító eszközöket is használjuk, hisz a fogak közötti részt is ki kell tisztítani. Ilyenek a, ide tartozik a fogsejem, a fogköztisztító vagy interdentális kefe, valamint a szájzuhany. A fogpiszkálókra külön kitérnék, hogy ezeknek használata ellenjavalt. Nagyon könnyen meg tudjuk sérteni a fogint vele. Miután elvégezzük a fogmosást és a fogköztisztító eszközöket is használtuk, akkor érdemes mindig, vagyis ajánlott öblíteni szájvizekkel, lehetőleg alkoholmentesen. A felsoroltakon kívül a rendszeres fogászati kontroll nagyon sok utólagos panaszt is megelőzhet. A dohányosok esetén a cigarettázás elhagyása, vagy legalább a mennyiség csökkentése is segíthet. Csökkenteni kell a túlzott édesség és cukros szénsavas üdítők fogyasztását. Érdemes természetesen az étrendre is odafigyelni, de ez úgy általánosságukban sok betegség megelőzésére is igaz. Mindig azt szoktam mondani, hogy bármit is eszik, iszik az ember, ha betartja a mértékletesség szabályát, akkor nem lesz gond. Más speciális intézkedésre igazából nincs szükség otthon, csak a megfelelő szájápolásra, és ezzel már is csökkenthető a további problémák kialakulása.
Tanácsok. Milyen tanácsokat adhatnánk az embereknek az életmódváltásra, vagy az egészséges szokások kialakítására a parodontális egészségük érdekében?
Általános érvényű és közhelyes tanácsokat tudok adni elsősorban. A helyes szájápolás elsajátítása mellett érdemes az étrendre is odafigyelni, minél több rostos ételt kell fogyasztani, de azért ne essünk túlzásokba, és ne legyen egyoldalú az étkezésünk. A fogakat a rendeltetésüknek megfelelően kell használni, tehát a rágásra. A rágás közben a fogak egyfajta öntisztító folyamatot is végeznek, ezért csökkenteni kell a pépesebb ételek mennyiségét is. A szénsavas italok fogyasztásának csökkentése, kevesebb kávé, a savas italok és gyümölcsök fogyasztása után érdemes fél órát várni a fogmosással. Az agyoncukrozott üdítők fogyasztását sem feltétlenül ajánlom, meg az édességekkel is csinyán kell bánni. Fogyasszunk megfelelő mennyiségű vizet naponta, és aludjunk eleget. Nálam egyik se érvényesül, sajnos. És a legfontosabb, amit a legnehezebb kontrollálni, kevesebb stressz a mindennapjainkban.
Könnyű mondani, de mit tegyen még pluszba az, aki dohányzik?
Igen, sejtettem, hogy erre külön rá lesz kérdezve, ezért nem is bontottam ki az előbb. A dohányosok esetében fokozottabb odafigyeléssel kell gondoskodni a fogakról és a fogágyról is. Minden fogággyal kapcsolatos probléma sokkal gyorsabban és nagyobb eséllyel ki tud alakulni a dohányosoknál, mint a nem dohányosoknál. Emellett a kezeléseket követő hosszú távú stabil eredmények elérése szinte lehetetlen. Magyarán egy dohányos fogágybeteg egyén esetén, ha meg is szüntetjük pillanatnyilag a gyulladást, előbb-utóbb nagyobb az esélye a probléma újbóli kialakulásának, mint ennek ellentétjének, amennyiben nem teszik le a cigarettát véglegesen. Arra szoktam kérni a dohányos pacienseimet, hogy első körben csökkentsék a napi dohány mennyiséget. Hogyha ez bevált, egy idő után megint csökkentsenek a mennyiségen. És szép lassan addig tegyék ezt, amíg nulla lesz a napi elszívott cigaretták száma, de ha nem is tud nulla lenni, legalább közelítse meg azt. Nagyon fontos, hogy az esti fogmosás után már ne dohányozzanak, és napközben érdemes az esetükben többször is szájöblítőt használni. Mások helyett természetesen nem tudunk mi orvosok döntéseket hozni, mindenki felelős a saját egészségéért, Épp ezért kötelességünk felvilágosítani a dohányos pacienseinket a dohányzás végtelenül káros hatásaira, úgy a szájüregben, mind az általános egészségünkre nézve, és nyomatékosítani kell azt, hogy a kezelések nem biztos, hogy elérik a kívánt eredményt.
Mi is volt a mai témánk? Kommunikáció és bizalom a páciens és a fogorvos között. Kanyarodjunk vissza, hiszen ha jól értettük, nagyon fontos a páciens hozzáállása a kezeléseket követően, kinek van nagyobb szerepe a hosszú távú siker érdekében, az orvosnak vagy a páciensnek, hiszen itt is kettő múlik a vásár.
Így van. A fogorvos felelőssége az elvégzett kezelések minőségében és a páciens helyes fogápolásra való nevelésében keresendő. Ha ezek mind megtörténnek, a páciens szerepe megnövekszik, hisz az otthoni fogmosások alkalmával nem tudunk ott lenni mellettük. Ez egy koprodukció, pont ahogy mondtad. Fontos, hogy megértsék a betegek, hogy a hosszú távú jó eredményhez rájuk is szükség van. Egyszerűen nem tudunk mi fogorvosok csodákat tenni, ha hanyag a páciens hozzáállása. Itt életmódbeli változtatásokra is szükség van sok esetben. A rövid távú javulás és gyógyulás azt az illúziót keltheti sokakban, hogy véglegesen megoldódott a probléma, de ez természetesen nem így van. Ezért kiemelendően fontos, hogy és nem is győzöm hangsúlyozni, hogy a rendszeres évi több alkalmas ellenőrzések, kontrollok nem maradjanak el az érintett személyek számára.
A medicina utolsó perceiben beszélünk még a fogágyulladás konkrét veszélyeiről, és ennek következményeiről is.
A legnagyobb veszélye a fog vagy a fogak elvesztése. A fogak részleges vagy teljes hiánya viszont már más számos negatív következményhez vezethet az egyén életében. Beszélek itt esztétikai problémákról, rágásbeli nehézségekről, életminőségromlás, pszichés tünetek is megjelenhetnek. A hiányzó fogaknak a pótlása nagyobb anyagi befektetéssel is jár, ez sem mellékes, mint ahogy a fogágybeteg fogak időben való kikezelése, tehát viszonyítva a fogálybetegséggel rendelkező fogak időben való kikezeléséhez nagyobb anyagi befektetése tud járni, hogyha már elvesztettük a fogat, és azt kell pótolni. Erre szerettem volna felhívni a figyelmet.
Doktor úr, a mai beszélgetésünkből, a mai medicinából mit, miket emelnél ki a legszívesebben? A végső következtetések tehát.
A múlt alkalommal is végső következtetésekkel zártunk, és onnan is szeretnék ismételni, tehát az elmúlt három adásból én már előre gondoltam erre, hogy valószínűleg így zárjuk az adást, így igazából öt következtetést szeretnék én a kedves hallgatóknak elmondani. Az elsősorban a fogálybetegség esetében nagyon fontos az idő. Ha bármi jele van, azonnal forduljunk szakemberhez, mert minél hamarabb felfedjük a problémát, annál könnyebb és költséghatékonyabb megoldani azt. A második, hogyha nincs is panaszunk, ettől függetlenül évente legalább egy alkalommal fel kell keresni a fogorvosunkat egy ellenőrzésre, hisz sok rejtett dologra derülhet fény, például egy röntgen elkészítése után. Próbálja meg mindenki elsajátítani a helyes fogmosási technikákat, és a fogkefe mellé használjon valamilyen fogköztisztító eszközt. Önmagában a fogkefe használata nem elegendő, nagyjából a fogfelszín 60%-át tudjuk csak letisztítani vele. Naponta két alkalommal végzett 2-3 perces megfelelő fogápolás általában elegendő a fog és a fogágy tisztántartásához. Végül, de nem utolsó sorban, ha fogágybetegségben szenved valaki, legyen türelemmel a gyógyulási időszakban, mert ez nem megy egyik napról a másikra, ez akár hónapokat, éveket is felülelhet, és a végső tanácsom mindenki számára, hogy merjünk mosolyogni.
Doktor úr, itt a következő kérdések, csupán egy párat említek ezek közül, maradtak válasz nélkül. Olvasom, milyen összefüggés van a parodontális egészség és az általános egészség között, és milyen más fogászati szakágak és szakorvosok segíthetik a parodontológus munkáját, mi a dentálhigiénikus szerepe, sorolhatnám, javasoljuk, hogy egy hét múlva folytassuk a még ezt a témát, ezzel be is fejezzük a mini sorozatunkat. Most azonban köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést, és reméljük, hogy elfogadod egyben a meghívást is.
Köszönöm szépen a lehetőségeket, köszönöm szépen a meghívást is, és természetesen az időpontot le kell még egyeztessük azért, de beszélhetünk róla.
Kedves hallgatók, a medicina percei lejártak. Az elmúlt órában dr. Makkai Zsigmond Loránd fogszakorvost és a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!